iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
A mesterséges intelligencia és az úgynevezett nagy nyelvi modellek, amik gyakorlatilag ezeknek a chatbot szintű szolgáltatásoknak is már az alapját adják, egészen komplex és egészen fejlett válaszokat és társalgásokat tudnak adni az embereknek, adni a felhasználóknak. Ez nem újdonság, sokszor látunk már ilyen fejlett chatbotokat, amik pont úgy reagálnak, mintha mondjuk egy átlag ügyfélszolgálatos, vagy átlag bármilyen más felhasználóval beszélgetnénk. Ezzel együtt azonban felmerülnek azok a kérdések, hogy mennyire egyszerű és hogyan tudjuk beazonosítani azt az AI-t, amivel éppen beszélgetünk, mármint a beszélgetésünket, mint AI-t, és mennyire tudjuk fejben elhelyezni, hogy tényleg minden egyes beszélgetésünk, minden egyes szóváltásunk az adott illetővel valójában egy mesterséges intelligencia történik. Ez különösen nagy kihívás a fiataloknak, és ennek kapcsán szólalt most meg Eric Schmidt, a Google egykori vezérigazgatója, aki mintha egy picit csak most ébredt volna fel annak kapcsán, hogy mi is történik itt a Volt vállalatánál.
Nem az a probléma, hogy Eric Schmidt azt mondja, hogy az AI barátnőkkel, a tínédzser fiatalok kapcsán az AI barátnőkkel valami probléma lehet, tehát hogy a tizenéves fiúk, az ő esetében nyilván olvasott egy cikket, mi is beszélünk róla, hogy milyen tragédia történt nemrégiben, de hogy ennek a cikknek a kapcsán, amikor egy 14 éves fiú öngyilkos lett egy AI barátnő miatt, valaki ráébred arra, hogy ez bizony veszélyeket rejt, de azért Eric Schmidtről azt gondolnám, hogy még a kiszállt 10 éve a Google-ből, azért csak-csak kap valamilyen hírleveleket, akár a Volt cégéről, akár egyáltalán a technológia világából, és nem tudom én most nem zöldséges valahol, vagy állattenyésztő. Igazából ez furcsa nekem csak, de hogy visszatérjünk a lényegre, egész egyszerűen tényleg az történik, hogy már vannak annyira jók ezek a chatbotok is, hogy pont a character.ai nevű szolgáltatásról van szó, ahol ez az amerikai fiatalember végén oda jutott, hogy találkozni akar a mesterséges intelligencia barátnőjével, éppen ezért úgy gondolta, hogy ezt úgy tudja elérni, hogyha megöli magát, és nagyon sok cikk úgy hozta le, hogy az AI buzdította az öngyilkosságra, stb. Ha valaki tényleg utána megy és megnézi a beszélgetést, akkor nem, tehát most nem védeni akarom, de az algoritmus nem bíztatta öngyilkosságra. Itt a fiú volt olyan, hogy annyira elzárkózott a külvilágtól, és úgy csetelt ezzel az AI algoritmussal, hogy tényleg teljes mértékben kizárta a szüleit, barátokat, mindent. Tehát igazából itt ez a fajta veszély, amire fel kell hívni a figyelmet, hogy már túl jók ezek az AI szoftverek, és ha már nem úgy viselkedik a gyerek, ahogy hónapokkal, évekkel ezelőtt, akkor érdemes odafigyelni, és megkérdezni, hogy mit csinál, nem kell letromfolni, nem kell bántani, csak egész egyszerűen szülőként kideríteni, hogy mivel foglalkozik, és lehet, hogy kiderül, hogy túlságosan sokat foglalkozik egy-egy ilyen AI baráttal, vagy barátnővel, itt most a nem majdnem minden szempontból mellékes, és hogy elmagyarázni neki, vagy megértetni vele, hogy valóban nagyon-nagyon pozitív érzéseket kelthet ez a dolog, de mégiscsak egy fázi, mutattam az idézőjelt, robottal, semmiképpen sem egy élő emberrel beszélget. És ha már Google, akkor említsük meg, hogy azért nyilvánvalóan nem áll meg az AI vonat, úgyhogy a Gemini a továbbiakban még fejlettebb lesz, sőt, most már teljesen átveti az irányítást a telefonunk fölött.
És bár az elsőnek ijesztőként hangozhat, valójában arról van szó, hogy a Google mesterséges intelligencia egy új ideje próbálja betölteni a korábban használatos, vagy jelenleg még mindig sokak által használt Google Assistant szerepét, tehát egy új ideje trenírozza már a Google arra, hogy a különféle hardware-es és szoftveres funkciók felett is irányítást kapjon az AI. Ez eddig egy picit nehézkesen működött, tehát voltak olyan esetek, amikor egyszerűen az eddigi okos eszközöket, okos otthon vezérlő eszközöket nem tudta, és azokat a feladatokat nem tudta ellátni, tehát ezeket nem tudta kezelni a Gemini AI. Ez változhat most meg, ugyanis a rendszer legújabb frissítése azt hozza el, hogy a lezárt képernyő mellett is akár hívásindításban, akár üzenetírásban, és még számos apró funkcióban is társává válhat a felhasználónak a Gemini, tehát nem csak egy beszélgető chatbotot kapunk már végre, hanem egy rendes, ténylegesen jól működő asszisztenst, legalábbis a mostani ígéretek szerint. A Google új frissítése nem azonnal érkezik meg, és nem mindenkihez, nyilván egy lépésenként kerül majd bevezetésre a különféle felhasználói körökben, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy végre eljutottunk arra a szintre, amin már évekkel ezelőtt is állt a mesterséges intelligenciát megőrző asszisztens. Ahogy a Samsung is újra feltalálhatja magát a viselhető eszközök platformján, mert hogy nemrégiben bemutatták már a Samsung féle okosgyűrűt, amiről évek óta pletykált mindenki, most úgy tűnik, hogy egy új technológiai irányt vesz ez a termékvonal a Samsung házon belül, érkezik a Samsung okos szemüveg talán.
Igen, ugyanis a Samsung átvett az Apple-től azt a fajta, hogy mondjam, hát leleplezési metódust, hogy nem valamilyen nagy rendezvényen, mint például a jövő év elején is megrendezendő Mobile World Congressen mutatja be a dolgokat, hanem nagyjából odaidőzítve, tehát hogy azért a sajtó odafigyeljen és éppen föl legyen pumpálva, hogy milyen újdonságok jönnek majd évelején, február környékén a világban, hogyha mobil technológiáról van szó, de egy teljesen külön eseményen, óriási csillagattával, igen, ilyen Apple-ösen bemutatja az új cuccait. Nyilván számítunk a Galaxy S25-re, tehát jönnek az új csúcsmodellek, meg mindenféle foldok, meg az új telefonok, de hogy iparági pegykák szerint az okos szemüvegek mondjuk így piacára is belép a gyűrű után a Samsung, és ez talán a Meta és a Ray-Ban kooperációjától irigyelte el, ami ugye gyakorlatilag egy klasszikus Ray-Ban szemüveget idéző, de kamerával és egyéb okos funkciókkal ellátott szemüveg, amit a Meta platformja természetesen, hiszen most már egy ceruzát sem lehet eladni, ha nincs benne AI, de a Meta AI platformja is támogat, és mivel a Samsungnak is van saját fejlesztése, és ugyanakkor hozzáfér a Google, a ChatGPT és bármilyen más külső mesterséges intelligencia algoritmusokhoz is, nagy valószínűséggel valami ilyesmit láthatunk, és azért azt hozzá kell tenni, hogy a Meta Ray-Ban kooperáció is most arra, azt hiszem ez a második, vagy talán már harmadik etap kiadása ennek az eszköznek, most arra került abba a státuszba, hogy fázi tényleg menő lett, vagy érdekes lett, és egyáltalán vannak benne nagyon hasznos funkciók. Az első szériák azért inkább csak egy ilyen tech demónak tűntek, lehet, hogy ezt irigyelte meg a Samsung, hogyha ez már működik. Van piaca, és azért két ilyen jelentéktelen cég, mint a Ray-Ban, és a Meta kvázi kitaposta az ösvényt, akkor még ideje korán, amíg a nagyok be nem jönnek, addig megpróbálkozik ezzel a piaccal, és bedobja a saját termékeit, meglátjuk, jövő év elején ez ki fog derülni, mint ahogy az is ki fog derülni jövő év elején, hogy mivel készül a Nothing jövőre, egészen biztos, hogy jön a nem túl bonyolult, és én személy szerint még mindig imádom Nothing 3, de valószínűleg jön még más is.
A pletykák ugyanis három új Nothing Phone-ról számoltak be, az idei év mintája az picit hasonlóan, mert hogy a Nothing 3-at már meglebegtette a gyártó, ezt lehet tudni, hogy a csúcsmodellt, tehát a csúcskategóriát azért ismételten csak megközelítik, de elsősorban inkább arra fókuszálnak majd, hogy egy nagyon jól átgondolt közép vagy felső közép kategóriás készülék családot mutassanak be, legalábbis most az új hírek is ezt erősítik meg. Elvégben a Phone 1 az első kiadású telefonjuknak is lesz, hogy tehát azt lehet elmondani, hogy az abszolút teljesen közép kategóriában célzott készülékeket frissíti a Nothing, azok után, hogy egy picit felső kategória irányába kitekint ugyebár Nothing Phone 3-mal, és ha minden igaz, akkor a gyártó megpróbálja megismételni, vagy legalábbis kicsit folytatni az idén bemutatott CMF márkával érkezett CMF Phone 1 sikerét, mert ugye ez egy nagyon-nagyon jó árértékarányú a szakmában is, és az átlagfelhasználók körében is rendkívül népszerűnek számító belépés szintű modell volt. Láthatóan egyébként ez a három termékkategória, tehát a felső középkategória, a középkategória és az alsó kategória, ahol továbbra is tevékenykedik már a gyártó, és bár az említett CMF márka elsősorban nem az európai kontinens szírozta, hanem inkább az ázsiai régiókba szánták, itt is hatalmas sikere volt ennek a termékkategóriának, és ha már az ázsiai kontinensről és az ázsiai régióról és telefonokról beszélgetünk, akkor maradunk ezen a vonalon, és megnézzük, hogy az iPhone-ok terjedéséhez mire lenne szükség, mit kíván az indonéz kormány az Apple-től?
$1 milliárd. Semmi extra. Ahogy leteszik ezt az összeget fejlesztésekbe, befektetésekbe az országba, onnantól értékesítheti az országban az iPhone 16-ot az Apple, ami elsőre nekem nem azt mondom, hogy pofátlannak tűnik, de nem gondolom azt, hogy Indonézia, még ha nagyország és sok-sok vásárló van, de a fő célcsoportja vagy a fő piaca az Apple-nek, ráadásul a vadonatúj 16-os szériának, de minden esetre érdekes, az indonéz kormánynak van egy olyan intézkedése, hogy az okostelefonoknak legalább 40%-ban helyben gyártott alkatrészeket kell tartalmazniuk, éppen ezért már jelenleg is van az Apple-nek fejlesztési és egyéb kisebb gyártó üzeme Indonéziában, de hát közel sem írja az 1 milliárdos befektetés. Így az Apple korábban egy $100 millió befektetéssel kvázi betette a lábát így az országba, hogy hát ha ez elég, én ezt egy picit szimpla alkudozásnak gondolom, és valahol majd meg fognak állapodni a jelenlegi 100 millió és a kívánt $1 milliárd között, de minden esetre maga a hozzáállás érdekes az indonéz állam részéről, hogy egész egyszerűen azt mondja, hogy akkor forgalmazhatjátok az új telefonokat, pont emiatt az előbbi $100 millió miatt forgalmazhatják a régi 14, 15 és egyéb Apple telefonokat, de ha az újakat is szeretnéd eladni az országban, akkor bizony egy kicsit nagyobb összeget kell majd betenned a közösbe, mindenképpen érdekes, meglátjuk, hogy mennyi mennyire fontos az Apple-nek ez a piac, meddig fog elmenni ebben az alkudozásban. Mint hogy azt is meglátjuk jövőre, amikor a Trump kormány elkezdi aktívan a tevékenységét, hogy mi lesz a fogyasztóvédelmi pénzügyi hivatallal, a CFPB-vel, ugyanis nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az FTC-vel közösen, tehát kvázi az amerikai fogyasztóvédelmi felügyelettel közösen, még mielőtt a Trump kormány elkezdi aktívan a tevékenységét, melyben már tudható, hogy nem annyira pozitívan ezekhez a szervezetekhez, még gyorsan-gyorsan egy picit odakapaljanak olyan vállalatoknak és olyan cégeknek, akik hát finoman szólva sem etikusan dolgozzák föl a mi adatainkat, pontosabban az amerikai állampolgárok adatait.
Két olyan cégről beszélgetünk egyébként, már mint a szervezet két olyan céget büntetett meg, akik annyira nem ismertek, legalábbis az átlagember számára, ez a Mobile Walla, illetve a Venttel nevezetű cégek, nem a nevük miatt érdekesek a felhasználók számára, hanem amiatt, hogy hogyan használják fel az adataikat, ugyanis mindkét cég úgy kereskedett felhasználó adatokkal, lokációkkal, felhasználó szokásokkal, hirdetési reakciókkal, és mindenféle egyéb érdeklődéssel, amit az okostelefonokon keresztül tudtak gyűjteni, hogy nem vagy nem megfelelően tájékoztatták a felhasználókat arról, hogy mi lesz az által gyűjtött adatok sorsa, vagy arról, hogy milyen adatokat gyűjtenek egyáltalán, és kiknek fogják majd azokat eladni. Jelenleg ugyanis az Amerikai Egyesült Államokban nagyon-nagyon gyakori az, hogy adatgyűjtő cégek az államokban szinte bárkinek adhatják az információkat, amiket gyűjtenek, legyen szó akár olyan komplex dolgokról is, mint mondjuk hitelintézeteknek szóló információk, vagy vásárlási szokások, és ezt próbálja egyébként ez a két szervezet, tehát az FTC és a CFPB megakadályozni, vagy legalábbis kordában tartani, úgyhogy még gyorsan most próbálnak a Trump éra bevezetése előtt egy olyan komplex intézkedési rendszert átverekedni, úgymond a szabályozó testületeken, aminek köszönhetően egy teljesen más minősítésbe kerülnek ezek az adatkezelő szervezetek, és megtiltja ez a fajta minősítés azt, hogy boldog-boldogtalan vásárolhassa a felhasználó adatokat, kvázi piaci elemzőként fogja őket majd a jövőben feltüntetni, amiknek kötelességük lesz az állam felé jelenteni egész konkrétan, hogy milyen adatokkal is hogyan kereskednek.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Nem is olyan rég beszélgettünk arról, hogy mit kap az ember a pénzért, hogyha a hifi világ felé fordul, ha az audiofil irányvonalakat próbálja megközelíteni, akárcsak a belépés szintől kezdve, egészen a komoly, tényleg zenehallgatásra és nagyon-nagyon-nagyon wide-fülűek zenehallgatási szokásainak megfeleltető eszközöket szeretnénk vásárolni, akkor bizony nagyon-nagyon széles palettát vettünk mi végig. Ennek kapcsán beszélgetünk mai napon is, és nem feltétlenül nevezném tesztnek ezt a kis blokkot, hanem inkább azt mondanám, hogy egy élménybeszámoló lesz a mai teszt rovatunk helyett, és két olyan eszközt hasonlítunk majd nagyon komoly hifi rendszerekhez, amik együttesen az akár milliós árkategória is megütő hangrendszerek élményét tudják valamilyen mértékben elhozni az egyszerű felhasználónak az előbb említett ár töredékért, beszélgethetünk itt akár mondjuk tizedéről is. Nyilván ez attól függ, hogy tényleg milyen hangrendszerekkel próbálunk miket összehasonlítani. Nem akarunk nagyon nevesíteni semmiféle technológiát annak kapcsán, hogy mit is tud lepipálni, vagy mit is tud megközelíteni a Cord Mojo és az AudioQuest Nighthawk 2 se. Ez ugye egy digitál analóg konverter, és egy nagyon-nagyon-nagyon különleges kialakítású fejhallgató. Ezek együttesen ugyanis egy olyan élményt tud adni, ami az egyedi felhasználónak már-már a tényleg komoly hifi, a high-end hifi vonalat tudja megközelíteni. Erről fogunk most itt mindjárt beszélgetni.
Teljesen véletlen, hogy beleakadtam ebbe, és igazából azért furcsa a dolog, mert egyiket sem lehet már kapni. Ugyan a Cord Mojo-nak, ennek a kis fejhallgató erősítő és DAC kombónak van egy utódja, de magát ezt az első szériás Cord Mojo kis pici eszközt már nem lehet kapni hivatalosan a boltot. Tehát mind a kettő használt készülik. Az AudioQuest Nighthawk Carbon fejhallgató pedig teljesen utód nélkül szűnt meg már évekkel ezelőtt, de úgy alakult, hogy a hifista audiofil baráti ismeretségi körömben hát mondjuk azt, hogy felszabadult ez a két eszköz, és hát a kezembe került. Én nagyon-nagyon régóta kedvelem az AudioQuest Nighthawk fejhallgatót, még annak idején, amikor először sikerült sok-sok évvel ezelőtt a fejemre tenni, már akkor is azt gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon jó minőségű, hát audiofil egyáltalán nem olcsó fejhallgató, bár nem tartozik az extrém drágák közé, ez egy jó minőségű, drága fejhallgató, tud annyit, amennyit az ára. De ettől függetlenül például a tesztekben nem mindenhol szerették, de én nagyon szerettem a hangját, ez egy nyitott fejhallgató, tehát azt jelenti, hogy kifelé is szól. Éppen ezért például bizonyos dolgokban kevésbé jó, mint a klasszikus zárt fejhallgatók, azt szokták mondani, hogy a basszus mennyiségében és minőségében a nyitott fejhallgatók kevesebbet tudnak, hát a Nighthawk nekem bőven elegendő, de amiben viszont nagyon jók, hogy az a fajta térérzet, hogy nem csak a fejünkben történik fejhallgatóval zenehallgatás közben a minden, hanem egy kicsit, mintha kilépnének a zenészek és a zene a fejünkből, ebben a nyitott fejhallgatók mindig is jók, és ebben a tesztekben is igazoltan a Nighthawk egy kifejezetten jó fejhallgató, és ez a pici kis fejhallgató erősítő a Chord Mojo a maga kis furcsaságával, ha valaki rákeresen ebben, akkor meglátja, hogy egy ilyen, nem tudom, játékszernek tűnhet inkább, nagyon furcsa kis kerek gombokkal, egészen extrém furcsa kialakítással, jellemzően, tehát a Chord, ez egy angol márka, kifejezetten szereti ezt a bohém furcsa, nagyon-nagyon minden más megkülönböztethető dizájn, amit végignéztek a vonalukon. High-end kategóriába tartozó eszközeik vannak sok-sok ezer euróért. A Chord Mojo kvázi a legolcsóbb tudszuk, amit meg lehet venni, hogyha arról van szó, hogy hangot szeretnénk tőlük kapni. És együtt elkezdtem hallgatni a zenét ezzel a két eszközzel, mobiltelefonon keresztül, tehát semmi extra. Rádugtam a Chord Mojo-t a mobiltelefonomra, rádugtam a fejhallgatót a Chord Mojo-ra, és elkezdtem zenét hallgatni, és ahhoz hozzászoktam. Igen, jó nekem, valóban egy jó élmény, hogy sok-sok milliós, de akár sok tízezer, százezer eurós hiti rendszereket is volt alkalmam meghallgatni, például az AudioQuest főhadiszállásán, ahol a Nighthawk-kal is találkoztam évekkel ezelőtt. És mindig meglep, amikor nem tudom megfogalmazni azt, hogy mitől lesz valami high-end, vagy valami annyira extrém módon magas minőségű, de ahogy meghallom, tudom azt, hogy aha, oké, ez nem egy ilyen klasszikus hifi, ez valami annál sokkal több, és akkor nyilván az ember meglepődik az árakon, mert még mindig nem tudom megkülönböztetni a 10.000 eurós szettet, az 500.000 eurós szettől, csak azt tudom mondani, hogy igen, egy kicsit jobban szól, de nem tudom, hogy az az 50-szeres szorzó az valóban ott van-e. Ezt azok tudják, akiknek a füle hozzá trenírozódott a 10.000 eurós hangrendszerekhez, és már kevésnek ítéli, és a pénztárca megengedi, hogy feljebb lépjen. De azt vettem észre, hogy ez a pici, angol, kis fejhallgató erősítő, és ez a már nem kapható és amerikai gyártótól érkező fejhallgató, ez nagyon-nagyon közel hoz engem hangminőségben és élményben, tehát nem összevethető egy fejhallgatózás egy valódi nagy high-end hifivel, de amit kapok tőle érzésben és élményben, egy mondjuk azt, hogy a 10-15-szörösét érő elég sokszor hallottam rendszerhez, ami nagyon meglepett, mert hogy így használtan ez a két készülék a közelébe sincs árban.
És bár mindkét eszköz már mondhatjuk azt, hogy megszűnt, tehát nem gyártják egyiket sem, a Mojo kapott utódot, és azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy tényleg az az első gondolat, ami nekem is eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon nem érdemes a külsőről ítélkedni, mert hogy egy abszolút 90-es évekbeli valamilyen egyedi, nagyon-nagyon-nagyon, vagy nagyon réteg igényt kiszolgáló eszköznek tűnt. A réteg igény az abszolút így is van, és abszolút igaz is, de ez a 90-es évekbeli stílus, ez a fajta megjelenés, amit itt a Mojo-nál alkalmaznak, az abszolút jól fedi el és jól rejti el azt, hogy mi mindenre képes ez a kis eszköz, mert ugyebár itt nyilván arról van szó, hogy akár két fülhallgató vagy fejhallgató egyidejű erősítőjeként is funkcionál eszközről beszélgetünk, és nem csak mobiltelefonról, nem csak egy egyszerű USB kábellel képes felvenni az adatot, tehát van amellett egy normál USB, és most már az utolnak USB-C csatlakozója, egy koaxiális bemenettel is, illetve optikai bemenettel is ellátják ezt a készüléket. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű felhasználást biztosít ennek az eszköznek, és nyilván most a Nighthawk egy speciális eset, tényleg egy olyan eszközről van szó, aminek nincs közvetlen kvázi utódja a gyártó termékpalettáján, de érdemes inkább abban gondolkodni, hogy egyrésztről az ilyen jellegű eszközök kombinálásánál nagyon-nagyon-nagyon sok egyedi hangzás világot el tudunk érni, és ez abszolút egy ilyen empirikus tapasztalatokra épülő, vagy mások szakértők beszámolója alapján is összeállítható kínálatot adhat az átlag felhasználónak. Nem szükséges elmennünk ténylegesen egy high-end hifi irányvonalba, ha csak és kizárólag a jó hangzásról és a saját magunknak szóló jó honzásról beszélgetünk. Nyilván egy HIFI rendszer sokkal több és sokkal komplexebb megoldást kínál, de ehhez képest tényleg, hogyha csak puritán módon mindösszesen csak egy jó zenei hangzásra szeretnénk fókuszálni, akkor azért nagyon-nagyon széles választékból tudunk kombinálni, és éppen ezért a Mojo itt inkább a mostani, hát mondhatjuk, hogy tesztünknek a fő szereplője, mert hogy ez az eszköz, ami egy nem feltétlenül ilyen árkategóriájú, egy kicsit akár olcsóbb, egy kicsit akár gyengébb képességekkel rendelkező fejhallgatóból is egészen különleges dolgokat tud kihozni.
Igen, ugyanis rendeltem kábeleket, hiszen ilyenkor az ember egy kicsit megőrül, és azt mondja, hogy ha már ezek az eszközök ilyen dolgokat tudnak, és ilyen minőségben tudnak megszólalni, és abszolút használt piaci értéken is egy nagyon-nagyon jó árértékarányú készülik. Sőt, komoly audiofilek is azt mondják, hogy maga a Cord Mojo az egy olyan jelenség és egy olyan eszköz, amivel abszolút érdekes komolyan foglalkozni, és bár szinte úgy tűnik, mintha a Cord játékból csak poénból adta volna ki, hogy az amúgy méregdrága digitál audio konvertereinek kiadott egy ilyen kis játékos, kis vidd magaddal bárhova típusú cuccát, elképesztően, hogy rajongó tábora van, teljesen indokoltan ezt már nyugodtan kimerem jelenteni. De hogy az történt, hogy rendeltem kábelt, és ezek nem mindig működnek mobiltelefonnal, mert hogy ez az első Cord Mojo, ami meg micro USB csatlakozó van, igen, az, amit mindannyian utálunk, pláne amióta mindenben USB-C van, éppen ezért a mobiltelefonomból USB-C jön ki, illetve a tabletemből is, és micro USB-t kell csinálni, na most ez nem a legelterjedtebb kábel, úgyhogy rendeltem rögtön 2-3-at, mert nem szoktak működni. Szerencsére mindegyik működik, úgyhogy most van bőven pótkábel is. De mivel nem volt éppen kéznél a Nighthawk, mert a szépen el lett csomagolva, vissza lett téve a Tokjába, vigyázva rá, hiszen az egy hifi szerelem, ezért a munkára használt Rode fejhallgatót dugtam be a Mojo-ba, és teljesen megdöbbentem. Tehát amikor azt érzem, hogy nem azt a fejhallgatót használom és hallgatom, amit előtte egy órával egy teljesen más eszközzel, konkrétan a laptopba dugott hangkártyával használtam, hanem mintha valami teljesen új dolog lenne a fejemen, és egyetlen egy dolog cserélődött ki a láncban, a digitál analóg konverter, ez a pici fejhallgató erősítő, most nem a notebook sajátja, vagy nem az, ami az asztalomon szokott lenni és használom. Tehát ez a fajta hifi audiofil utazás, hogy gyakorlatilag egyetlen egy pici eszköz így használtan, nem kapható módon képes azt mondani, hogy kezdjük el hallgatni a régi fejhallgatókat, elő fogom kotorni a régi fejhallgatóimat, amiket már nem nagyon használok, mert ilyenkor mindig egy kis pici utazás, és lehet, hogy visszakerülnek a dobozba a kis keppfejhallgató, vagy az ultraszón, amit már nem annyira szoktam sűrűn használni, de mégiscsak egy kis zenei utazás és próbálgatás, és mi hogy szól ezzel az új DAC-kal. És igazából ez a lényeg, vagy erre akartam kiukadni, vagy ide akartam eljutni, hogy egyrészt, ha kicsit utána néz az ember, és ügyesen kufárkodik, akkor azt gondolom, hogy hifi oldalon a használt piac egy nagyon-nagyon jó dolog, is meg lehet találni a jó dolgokat most már sokkal jobb áron, mint újkorukban. Ráadásul tényleg vannak olyan gyöngyszemek, amikért érdemes utána nyúlni, úgyhogy én mostantól egészen biztosan nagyon-nagyon sokat fogok zenét hallgatni, olyannyira, hogy egy e-book readert is vettem csak azért, hogy zene közben tudjak olvasni, és semmilyen más zavaró tényező ne legyen, vagy csak becsukom szemem is élvezem azt, hogy mennyire bitang-bitang jól szól ez az Audio Quest Cord combo. De ez a jövő zenéje, szó szerint és átvitt értelemben is, hiszen itt lejárt az időnk, ez az egy óra hamar elrepül, de az iFater.net oldalon, a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást és zenehallgatást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!